Itt tényleg az van, hogy Guardiola a pozíciós játékkal, Klopp pedig ugye ezzel az őt jellemző gegenpressinggel, a heavy metal focival, amiket ugye nyilván el lehet sütni, de hogy itt is persze megvan az, hogy ki hogy csatlakozik rá a focihoz, és milyen módon éli az életét, vagy mi az, ami számára, nem tudom én, kedves, és mondjuk jobban megindítja őt.
Tudod, mi hiányzik ebből?
Tud azonosulni vele.
Ami az összes korábbi rivalizálásnál, és persze ez szubjektív volt, teljesen attól függött a megítélés általában, hogy ki honnan nézte, de azért mindig fel lehetett fűzni egy ilyen protagonista-antagonista ellentétet. Hogy... ez ennek a csúcsa szerintem a Guardiola-Mourinho rivalizás volt, csak az egy idő után kimúlt, mert egyszerűen a én szemszögömből antagonista nem tudta tartani a lépést a főhősünkkel, és egyszerűen lemaradt, és önmagát karikírozza most már egy ideje. De hogy itt meg két alapvetően döbbentesen kedvelhető emberről van szó, mind a kettőnek a futball felfogása is alapvetően pozitív, tehát nem valaminek a tagadásából indul ki. Még akkor is, amikor elkezdték a közös munkát, vagy az egyidejű munkát, egyébként először a német bajnokságban két szezonon keresztül, akkor a számegyenesnek, a modern futball számegyenesnek, mintha két végéről indultak volna. És az a most hétvégi meccs számomra azért volt egészen ilyen revelatív élmény, mert a City játékában kifejezetten kloppos elemeket véltem fölfedezni, a Pool játékában meg kifejezetten Guardiolai vonások tűntek föl, és valahogy végig gondolva ezt az elmúlt most már 9 évet, vagy 8-at, amit itt együtt töltöttek a ligában, hát minthogyha így egymás játékát szintetizálták volna, és vettek át elemeket, játékosokat, ugye Gündoganra gondolni, Thiagóra gondolni, játékosokat, elemeket egymástól, és a végén ahogyan szintetizálták ezt a két, szerintem domináns játék koncepciót az elmúlt 15 évben, abból van egészen magas színvonal a dolog sült ki. Mert ez a mérkőzés, én ezzel nem tudtam betelni.
Zitzer. Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki Kis Attilával és Kele Jánossal.
Sziasztok, és köszöntöm mai vendégünket, Szarka Andrást, a Network 4 csoport kommentátorát. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, sziasztok.
Szia, Andris.
No, és vágjunk is bele a szokásos mederben. Most két-két témát hoztunk, fölváltva elmondjuk őket, és Andris is arra kérem, hogy röviden reagálja. Majd aztán az egyiket kifejtjük bővebben.
Mert hogy mi is reagáltunk az olvasó észrevételekre.
Pontosan.
És pörgősebb is leszek. Két inkább gazdasági témát hoztam. Az egyik a hétvégi Liverpool City rangadó kapcsán a Liverpool City más területi versenyfutása, miért pedig a gazdasági versenyfutása, a piaci alapú beviteleké, kereskedelmi bevételeknek a versenyfutása. A másik pedig a világ első dedikált női sportcsatornájának az elindulása, ami egyébként Magyarországon is fogható lesz. Milyen elgondolással, milyen üzleti képletekkel és milyen perspektívát mutat ez a jövőben?
Ugye ez a W Sport,
igen,
vagy V Sport, de gondolom inkább W Sport, igen, ugye a Womanből. Érdekes ez itt Magyarországon, mert nálunk a női sport, tehát az, hogy női sportot ad a tévé, akár egyébként az állami sportcsatorna, női kézlabda, női vízilabda, ezek azért kifejezetten erős brendek, mondjuk akár nézettségben is. Nekem az merült fel a hír kapcsán, hogy segít-e vajon áttörni az üvegplafont, ha női kommentátorok, női műsorvezetők, női sportokat, tehát ilyen dedikáltan bezárjuk ezt a szénát, vagy inkább az segítene most már előrébb lépni, hogyha nem óckodnánk attól, hogy egy női kommentátor kommentáljon egy férfi futballmeccset, akár egy nagy eseményt is.
Tulajdonképpen szerintem, hogyha már itt ugye üvegplafonról beszélünk, akkor inkább talán az utóbbi lehet áttörés, mert azért voltak éppen itt, ahogy te is mondtad, a női sportok azok már megjelentek itt most ebben a csatornában, talán itt a női labdarúgás is különböző nagy topligák, mert most már azért a nőknél is kezdenek kinőni ilyenek, ahol hát ugye a kvázi agyelszívás és aztán a tehetségeknek a felfedezése, odavitele elkezdődött, tehát itt azért az angol labdarúgó bajnokság és azoknak a kluboknak a brand értéke, ahol játszanak, tehát az Arsenal, a Chelsea, és akkor lehet sorolni, azok biztos, hogy be fognak húzni nézőket. Szerintem a többi csapatsportágban, egyéni sportágban, tehát itt most gondolva a teniszre, azért itt már nincs üvegplafon, tehát hogy azért az telt csarnokokban, meg telt stadionokban játszanak ugyanúgy a hölgyek is. Nyilván ez már azért jó pár, hát lehet mondani, hogy évtizede azért ez kialakult, hogy melyek azok a sportok, amelyek akár nemtől függetlenül is behozzák erre a nézőket.
Én inkább arra vagyok kíváncsi egyébként, aztán majd, ha úgy válaszolsz, kitérünk erre, hogy mondjuk ez a globális megjelenés piaci bevételekben mit eredményezhet, illetve milyen hatása lesz az adott sportkultúrára, futballra, kosárlabdára, nem tudom mire, és az adott bajnokságokra.
Abszolút érdekes téma, és lehet, hogy majd fogunk is ezzel hosszabban foglalkozni. Én is hoztam egy City Pool témát, tehát hogy azért mégiscsak a hétvége futball eseményei közül kiemelkedett ez a Liverpool-Manchester City rangadó az angol bajnokságban, egyébként a bajnoki címért folyó versenyfutásban is ennek különleges tétje volt, az egy-egyen mondjuk nem lettünk kisegítve a végső győzelmi esélyek megtippelését illetően. De nekem az a fő állításom itt, és change my mind, győzzetek meg, hogy a Klopp Guardiola rivalizálás, amiből meglehetősen hiányzik az a típusú hostilitás, amit mondjuk egy Wenger Ferguson vagy egy Guardiola Mourinho párviadalban, nem tudom, úgy természetszerűnek vettünk, hogy ők azért úgy nem is kedvelik egymást különösebben, vagy legalábbis eljátsszák ennek egy részét. Ebből teljesen hiányzik, de hogyha pusztán futball szakmailag nézem, én megmerem kockáztatni, hogy ever, tehát a futball történelemben ilyen fontosságú, fajsúlyú, jelentőségű edzői párviadal nem volt még. Change my mind.
És mi a kettes?
A kettes az picit más, Szoboszlai Dominik és a magyar mainstream sportsajtó viszonya. Ugye megint volt egy érdekes jelenet hétközben a Sparta Praha elleni Európa Liga mérkőzést. Egyébként megelőzően is, de aztán követően még inkább, amikor itt a perbáli farsangon való megjelenésről, és hogy ott minek öltözött volna ebbe Dominik, ha el tud menni, és erről kérdezték őt közvetlenül a mérkőzés után, tehát ugye MIG zónában készült interjúban, amire hát ő, most akkor mondjuk meg, hogy mi a pontos jelzőit, hogy kicsit lekezelően flagmán, vagy éppen egyébként szerintem
stílszerűen. Udvariasan
azt mondta, hogy ezt ő inkább nem kommentálná, és itt véget is ért az interjú. De hát nem ez az első felvonás ebben a hát liaisonban, ami a magyar sportsajtó és Szoboszlai Dominik között van. Nekem az az állításom, hogy a magyar sportsajtónak egy jelentős része képtelen kezelni a Szoboszlai Dominik jelenséget, és az, hogy van megint van egy szeletünk, egy morzsánk a top futballból, amin keresztül beláthatunk egy picit arra, hogy hogyan működik ez az iparág, mert eddig fényévnyi távolságban voltunk ettől évtizedeken keresztül. A másik állítás lehet persze az is, hogy a Dominik nem megfelelően kezeli még ezeket a helyzeteket. Mondom, én nem így gondolom, hanem fordítva.
Szerintem ebben nincs vita köztünk, tehát szerintem is egyébként tehát annyi interjút adnak, meg különböző, nyilván, ahogy egyre többen próbálnak, ahogy te is mondtad, betekinteni, egy kicsit belesni itt a színfalak mögé, hogy mi zajlik, jobban megismerik mondjuk azt, hogy mennyi különböző akár marketing eseményen, meg forgatáson kell részt venniük, még az interjúk mellett. Szerintem sem volt különösebb gond azzal, hogy ezt milyen udvarias formában kezelte le. Valahogy az van, hogy itt ezt most tanulni kell, hogy ehhez így a magyar sportsajtó hogyan álljon. Lehet, hogy persze nekem is, vagy lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy az tök megfelelő, és ellentétben azzal, hogy mondjuk én igyekeztem azért mindvégig, most már azért évek óta közvetítem a mérkőzéseit, a lipcseieket is, hogy nyilván drukkolok neki, és volt szerencsém az első gólját is leközvetíteni, és ott az őszintén szólva így kicsit megható is volt, mondjuk nem az én érzelmeim a lényegesek, de hogy alapvetően azért, mint aki már évtizedek óta a Premier League-et nézi, és mondjuk látta a korábbi gólszerzőket is, jó sok időt kellett kivárnia, nem csak nekem, persze mindenkinek. Hogy lehet, hogy az a kicsit ilyen, tehát hogy nyilván én is drukkolok neki, de hát mint újságíró azért próbálok valahogy egy teljes összképet nézni, lehet, hogy az sem jó, és valakinek az sem tetszik.
Én azon a véleményen vagyok egyébként, és akkor kicsit védem a Mundér becsületét, hogy és egyetértek a tanulási folyamattal. Tehát magyar sportújságíró nagyon ritkán jut el oda, hogy olyan mérkőzésen kérdezhessen magyar főszereplőt, aminek komoly tétje van és komoly szinten zajlik. Ugye a Dominik a világ legerősebb bajnokságában, a már lényegben szuperligaként emlegetett Premier League élcsapatában játszik, és ezt a fajta mérkőzés utáni kérdéstechnikát, hogy mi a fontos és mi nem fontos egy mérkőzés után, ezt nekünk ugyanúgy tanulni kell. Tehát ugyanúgy tanulja valószínűleg Monoki Lehel is, és társai is, Sebők Vilmos is, hogy mit engedhet magának egy Liverpool stadionba, és mit nem engedhet meg magának egy közvetítés alatt, mik azok a szintek, ami még alulról súrolja a határt, és mi az, ami túlépi. És valószínűleg ez is egy olyan újságírói kérdés, hogy nagyon jót akart kérdezni, gondolom én, a riporter, vagy olyat, amit még más nem tett föl, ami de aktuális. Sikerült. De ne, nyilván nyilván ez nem az. Itt átesett a ló túlsó.
Ráadásul ugye az történt, hogy föltett egy kérdést ezzel kapcsolatban, ami arra vonatkozott, hogy milyen sokan öltöztek Szobosztai Dominiknak a mostani magyarországi farsangi szezonban. Én nem tudom, mert nem vezetek erős statisztikát, de biztosan sokan.
Egyébként egy 24-es cikk volt az apropója, tehát ezt mondjuk el, hogy a Bihari Daninak volt a cikke, ez a sztori. Amit ő kiszúrt, és egy valós statisztikai kimutatások
voltak.
Tök jó, csak helyén való-e ott erre rákérdezni?
De nem az elsőt, még tök jól kezelt a Dominik. Igen, és igen. Azt mondta, hogy hát, tök
örülnek. És ez egy kérdést ért meg.
Igen, ennyi. És hogy utána tovább viszed arra, hogy
Én ezt ott se tettem volna föl. Tehát ez nem az a közeg, ami egy négy szem közti interjúban ki lehet rá kérni példapépek, stb., mit szólsz hozzá, és annak van egy kerete annak a történetnek. Az le is tud zárni szóban egy ilyet, aztán meg tud írni. De egy mérkőzés után, amikor inkább arról kellene beszélni, hogy mi volt a taktika, miért erre futottál, miért nem arra futottál, hogy hagytad ki a helyzetet, hogy nem hagytad, miért volt ez a döntéshozattal, mit mondott a szünetben az edző, stb. Hát inkább ilyeneket kérdezne az ember, nem pedig a farsangi öltözetről.
És ugye ez a jéghegy csúcsa, tehát korábban elhangzott egy olyan kérdés, hogy a Liga Kupa döntőt azért hagyta ki, hogy az EB-n egészséges lehessen, és hogy ennek volt a kettő között. Tehát ezek szélsőségesen és súlyosan dilettáns megszólások. Tehát most lehet így azt mondani, hogy tanuljuk ezt a formátumot, csak nem tudom, tehát ennek vannak oktatási intézmények, ahol ezt így tanulni kéne szerintem. Egyébként maga a műfaj baromi nehéz.
Én védem őket.
Baromi nehéz maga a műfaj, tehát én attól is kivagyok, amikor az olimpiát megnyeri XY magyar úszó, Milák Kristóf, kikászolódik a medencéből, nyilván úgy kell szegényt kiszedni szinte, levegőt nem kap, és megkérdezik tőle, hogy milyen érzés. Hát, szerinted milyen érzés olimpián?
Nehéz is. Élőben ekkor, és lehetett a Dominikon is látni, tehát izzadt még, mint a ló. Valószínűleg a púzusa nem nyugodott meg 90-re, még mindig 120-130 körül volt. Tehát egy ilyen állapotban kérdéseket föltenni egy sportolónak, releváns kérdéseket és értelmes kérdéseket föltenni, pak, egyik pillanatra a másikra van egy percet, az szerintem egy nehéz, nagyon nehéz műfaj. Nagyon nehéz. És az a én védelmi álláspontom irányukba, hogy ebben bele lehet csúszni butaságokba, amit az ember már mikor kiejti, akkor is tudja, hogy de ott nincs visszaút, mert élőben adod.
Hát valahogy még szerintem én azt is látom ebben, hogy itt a magyar sportsajtónak a különböző tényezői vagy szereplője, hogy elválnak. Tehát, hogy választom le azt, hogy mondjuk jön egy pár nap múlva egy nem egy bajnoki döntő, de egy bajnoki címről nagyban eldöntő mérkőzés, amit nem a mi képernyőnkön, vagy nem a mi csatornánkon fog megjelenni. És akkor valahogy így lehámozni ezeket, hogy na de az Európa-bajnokság meg igen, meg nyilván ugye a magyar válogatott, és akkor, hogy na de akkor arra, ez most még ilyen formában abszolút nem volt releváns, meg hát ráadásul tényleg a kettő nincs is összefüggésben, de hogy valahogy még akkor arra az Európa-bajnokságra is kitérjen, ahol aztán még ugye Szoboszlai Dominik majd feltűnhet azon a képernyőn. Szóval igen, ezek furcsák voltak, miközben három nap múlva megjön egy ilyen mérkőzés, amiről majd beszélünk.
Igen, csak még egy mondat, mert azért mondom, hogy ez a farsangozós kérdés, ez abszolút a jéghegy csúcsa. Tehát amikor a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Jürgen Klopp mémesíti a teljes magyar sportsajtót, amikor kérdés nélkül elmondja, hogy igen, szerintem is nagyon jó játékos Szoboszlai Dominik.
Tehát Team Hungary.
Mint egy karikírozva, hogy itt kizárólag erről bírják kérdezni most már, nem tudom, fél éve, vagy több mint fél éve. Hát nem tudom, ki döntse, hogy ez milyen érzéseket váltott ki belőle. Egyrészt én nagyon nevettem, másrészt egy kis szomorúság is elfogott azzal kapcsolatban, hogy hát mennyire öngyarmatosító dolog már ez, hogy ugye légy szíves, mondd ki te is, hogy annyira jó játékos a Szoboszlai Dominik, mint amennyire mi gondoljuk. Ugye légy szíves, mondd el te is. Tehát ez körülbelül ugyanaz, mikor a José Mourinhót megkérdezték a Fradi stadionban, hogy ugye mennyire tetszik ez a szép új pálya.
Csak ez kontraproduktív lesz, mert a pályán mindenki leszűrhette, különösen a szezon első felében, hogy milyen jó játékos Szoboszlai Dominik.
Ezt nem kell ezt
hétről hétre bekerül a csapatba, miután felépült a sérüléséből, bekerült a kezdőbe. Ennyi. Ott mindenki megfeleli. Nem kell, vagy nem kell válasszal, vagy nem kell verbálisan, hanem megfeleli azzal, hogy a kezdő 11-ben ott lesz a játék.
Na de lépjünk is erre. Melyiket válaszod akkor a négy téma közül? Mert nagyon úgy érzem azért hogy...
Úgy?
Úgy érzem, hogy rá kéne gördüljünk erre a hétvégi mérkőzésre, vagy jól érzem?
Jól.
Na és mit gondoltok arról, hogy ez a Klopp-Guardiola rivalizálás hol tart most? Ugye itt rengeteg statisztikát el lehet mondani, most már ugye Kloppnak is Guardiola a leggyakoribb, vagy aki jelen a legtöbb mérkőzést vívta menedzserként, és fordítva is igaz ez, ugye Guardiolának senki ellen nincsen negatív mérlege azok közül, az edzők közül, akikkel legalább 7 alkalommal találkozott, kivéve Jürgen Kloppot. Hát mindent megnyertek ők az angol futballban, ami megnyerhető, tehát az összes létező kupát, ez rajtuk kívül kizárólag Sir Alex Fergusonról mondható el.
De egy időben nem volt olyan, hogy egy adott időpillanatban legyen két olyan edző a Premier
League. Igen, ilyen még soha nem volt, igen. Hát Wenger szegény. De Wenger neki nem volt meg.
Se BL, se Liga Kupa. Liga Kupa
sem volt.
Hát a Liga Kupától valószínűleg el lehetett volna tekinteni.
Igen, akkor szerintem...
Melyik volt ez a Birmingham City elleni remek döntő, amikor azért gondolom szívesen...
Igen, na jó, 88. perc, 89.
De ettől Wengert én még mindig szerintem a Premier League történetének, pláne kezdeti történetének egyik legnagyobb edzőjének tartom.
Na jó, hát akkor menjünk neki szerintem ennek az állításnak, igen, amit Janek mondott, mert azt kérte, hogy próbáljuk megváltoztatni, de én csak részben tudom. Uh-huh. Tehát, hogy igazán taktikailag azt hiszem, és hú, mi lesz ebből, de tényleg ugye az van, hogy a mi generációnk azért végignézte azt, és mindig azért érdemes egy kicsit a szájunkat húzni, hogy mi van manapság, és hogy ez felülmúlhatja azt, ami valamikor még, ami kis nosztalgia érzetünket legyezgeti. De taktikailag, tehát két edző a teljes vértezetében biztos, hogy ez a valaha volt legjobb rivalizálás.
Meg az erőforrások tekintetében is, azt sem felejtsük el. Tehát ugye azért ilyen erőközpontosítás a világ futballjában, mint az utóbbi években, azért nem volt jellemző, egyáltalán nem volt jellemző, és a Premier League-ben is ráadásul a két élcsapat az etéren is, amelyik mondjuk a top 4-ben biztos, hogy benne vannak, nyilván City vezeti is egyébként a pénztárca nagyságát, de a Liverpool is nagyon masszívan zárkózik föl hozzá.
Amiben nem értek egyet, az az, hogy a Ferguson-Wenger rivalizálás az nem csak egy vezetőedző vagy menedzser és taktikus egymás elleni rivalizálása, hanem egy top menedzser, meg egy ilyen futball poéta vagy futball esztéta, és ennek a filozófiai háttere, hogy ki mit gondol akár nem csak a fociról, hanem a focin keresztül magáról a világról. És hát ugye ott van, hogy, és persze nyilván a súlyán kezelve, de a teremtés történet mindennek ugye az alapja, és lehet, hogy mi nekünk vannak kedvesebb történeteink, amiket hallottunk és olvastunk, és nem tudom, de azért mégiscsak az a teremtés történet, most persze mondom a helyén kezelve, és ez tulajdonképpen egyébként mégiscsak egy ilyen teremtés története a Premier League-nek, hogy akkor, amikor a 92-93-as szezonban ez az egész újra lett rendelve, és fel lett csinosítva, ki legyen az arca, és akkor egy ilyen missziót senki nem tudott betölteni, tehát ez a ligának is a lehető legjobban jött, hogy van egy ilyen egymással szemben álló, és látszólag egyébként tényleg egymást nem is kifejezetten kedvelő két edző. Később egyébként azért...
Hát szópárbajban mindenképpen.
Hogyne. De aztán utána ez a tiszteletté átalakulva, meg azért nyilván látva ezt, megbelengedte mindenkinek a lelkét, ahogy már mind a ketten visszavonulva ölelgetik egymást, vagy elismerik végül egymás eredményeit, szóval. Tehát bizonyos értelemben ez felül is múlja, de bizonyos értelemben meg nem biztos, hogy lehet felülmúlni azt a komplexitásában, mert itt tényleg az van, hogy Guardiola a pozíciós játékkal, Klopp pedig ugye ezzel az őt jellemző gegenpressinggel, a heavy metal focival, amiket ugye nyilván el lehet sütni, de hogy itt is persze megvan az, hogy ki hogy csatlakozik rá a focihoz, és milyen módon éli az életét, vagy mi az, ami számára, nem tudom én, kedves, és mondjuk jobban megindítja őt.
Tudod, mi hiányzik ebből?
Tud azonosulni vele.
Ami az összes korábbi rivalizálásnál, és persze ez szubjektív volt, teljesen attól függött a megítélés általában, hogy ki honnan nézte, de azért mindig fel lehetett fűzni egy ilyen protagonista-antagonista ellentétet. Hát ez ennek a csúcsa szerintem a Guardiola-Mourinho rivalizás volt, csak az egy idő után kimúlt, mert egyszerűen a én szemszögömből antagonista nem tudta tartani a lépést a főhősünkkel, és egyszerűen lemaradt, és önmagát karikírozza most már egy ideje. De hogy itt meg két alapvetően döbbentesen kedvelt emberről van szó, mind a kettőnek a futballfelfogása is alapvetően pozitív, tehát nem valaminek a tagadásából indul ki. Még akkor is, amikor elkezdték a közös munkát, vagy az egyidejű munkát, egyébként először a német bajnokságban két szezonon keresztül, akkor a számegyenesnek, a modern futball számegyenesnek, mintha két végéről indultak volna. És az a most hétvégi meccs számomra azért volt egészen ilyen relatív élmény, mert a City játékában kifejezetten kloppos elemeket véltem felfedezni, a Pool játékában meg kifejezetten Guardiolai vonások tűntek föl, és valahogy végig gondolva ezt az elmúlt most már 9 évet, vagy 8-at, amit itt együtt töltöttek a ligában, hát minthogyha így egymás játékát szintetizálták volna, és vettek át elemeket, játékosokat, ugye Gündogánra gondolni, Thiagóra gondolni, játékosokat, elemeket egymástól, és a végén ahogyan szintetizálták ezt a két, szerintem domináns játék koncepciót az elmúlt 15 évben, abból van egészen magas színvonal dolog sült ki. Mert ez a mérkőzés, én ezzel nem tudtam betelni. Tehát ez szerintem a futball csúcsa.
Hát taktikailag is játékszínvonalban és folyamatosságban, tempóban, ugye passzsebesség, ami ezt meghatározza, meg passzpontosság, amit itthon én mindig hiányolok, hogy miért lassabb a magyar foci, hogy gondolkodik lassabban, nem gondolkodik lassabban a magyar játékos, hanem a játék kivitelezése, sebessége nem olyan, na mindegy, de ebben nem menjünk bele mélyen. Viszont például, amit Michael Kost nagyon érdekesen megfogalmazott egy cikkében, azt szerintem nagyon erre haj az, amit a Jani mond, hogy hogyan két végéről hogyan hatott egymásra a két edző, vagy az edzői stílusa, a Guardiolának a már a Barcelonában alkalmazott 2-8-asas játék, ami akkor egy újdonság volt, hogy Xavi és Iniesta tulajdonképpen nem nagyon kellett, hogy a védekezéssel, csak a támadás építéssel és a visszatámadással foglalkozzon, illetve a Kloppnak ugye ez a fajta angliai újítása, hogy a szélső hátvédek lényegében középpálya felé húznak, és ez hogy hatott az angol válogatott játékára, és hogy hatott egyébként a Guardiola City-ének is a játékára. Ezek nagyon-nagyon érdekes taktikai elemek, amit egyébként meg mások is próbálnak most már alkalmazni, és jóval szélesebb körben hatnak ők a futball világára mind a ketten, annál, mint egyébként, amit ez az egymás elleni párharc is mutat, ami egyébként 12-11 Kloppja vár. Ez nagyon érdekes, mármint a győzelmek tekintetében. Nagyon-nagyon izgalmas téma szerintem, és órákig tudnánk erről beszélni.
Hát, ha több időt adtak volna Solskjaer, akkor nem négyel állnak. Ez csak a vicc része.
Ahhoz visszatérve egyébként, ugye, ahogy te is mondtad, hogy vajon minden idők legnagyobb edzői rivalizálása ez, szerintem ugye azt kell elengedni, hogy valahogy egymással megtalálni, hogy ki az, aki Fergusonhoz, ki az, aki Wengerhez hasonlítható, mert igazából ugye ezt nem lehet lefedni.
Szerintem nem, és fölvetek még egy kérdést, ne feledd szavad, hogy kinek van könnyebb dolga? Kloppnak és Guardiolának egy iparággá alakult Manchester City és Liverpoolnál, ahol valós iparág van mögötte, nekik lényegében idézőjelben csak a meccsel kell foglalkozni, vagy Ferguson és Wenger idejében, amikor konkrétan az egész vállalkozás a menedzser vállán nyugodott. Úgy vesz föl egy Arsenal nem tudom én hány százmilliós, 400 millió fontos, vagy mekkora hitelt, hogy stadiont építsen, hogy egyébként a következő 10 évben be van tervezve a BL részvétel, és ezt neki tűzön vizen keresztül hoznia kell a bevételekben, stb., mert ha nem, akkor bukik a vállalkozás.
Majd az a menedzser felveszi a kis sipkáját, és aztán utána végig megy, és rajta tartja a szemét, nem csak, hogy
hát éppen a fűnyírástól kezdve milyen
taktikával menjenek ki, hanem hogy hogyan épüljön fel az a stadion.
Hogy ez a vezetőknek egy teljesen új generáció, tehát valahogy ez egy természetes
fejlődés történet,
hogy az új típusú vezetők, azok most már azért inkább úgy kell, hogy kinézzenek, mint Guardiola és Klopp, és amikor Ten Hag kapcsán beszélgetünk arról, hogy miért nem működik, hát többek között azért nem működik a Unitednél, mert mindent is neki kell csinálni, vagy minden terhet is ráraktak, amiben egyébként lehet, hogy ő nem is jó.
Így van.
Lehet, hogy valaki megoldaná, ő nem az az ember, aki megoldja, de egyébként meg akikkel versenyez, azoknak nem kell ennyi felé figyelniük, hogy akkor az ügynöködön keresztül igazolja, légy szíves játékos, mert tök süketek vagyunk az
átlagosnál. Az Arsenal is keresztül ment egyébként ezen addig, ameddig Emery volt, és ő neki ugyanúgy nem állt ez jól, és csak a taktikával kellett volna foglalkoznia.
Egyébként Emery például az Aston Villánál azért elég erőtesen az ő személye körül.
Látom egyébként ebben, hogyha itt kitekintünk az Emery Ten Hag párhuzamot, Ten Hag le van maradva, mert még nem kapta meg azt az új kispadot, ahol esetleg tényleg csak arra koncentrálhat, hogy mi a munkája. De vissza, ugye erre. Tulajdonképpen én erre egyébként igyekeztem próbálni utalni, amit te is mondtál, hogy igen, azért az egy ilyen komplexebb, és tényleg az maga egy életfelfogás volt, hogy elkezdünk focit nézni, és mi az, ami közelebb áll hozzánk, mi az, ami jobban megragad, hogy ugye Wenger voltak éppen, most mondjam azt, az is ugye nagy szavak, hogy a humanizmusából fakadóan rá volt bízva arra, hogy akkor az ember csinálja, és tegye meg azt a különbséget, ami mondjuk a másik csapattal szemben, vagy a másik játékossal szemben fennáll. Itt már ugye ezt nem lehet, tehát itt minden valamilyen formában rendszerben van.
Ott volt egy nagyon erőteljes esztétikai és pragmatizmus.
Abszolút, abszolút.
Hogy nem elég nyerni Wengernél, hanem azért egy esztétika is kell.
Hogyan mutatjuk meg
a Fergie ezzel szemben ez az abszolút pragmatikus valaki. Miközben nem volt egy defenzív, tehát nem volt egy futball tagadó vagy futball negatív edző, mint amiben Mourinho fordult át később. Minden nagyon érdekesek ezek a témák, és nyilván hát reméljük, hogy nem ért itt véget ez a történet. Csak
azt azért mondjuk el tényleg, hogy ugye az FA kupában egyelőre nem lehet tudni, itt ugye nincsenek ágak, most a legjobb 8 között vannak a csapatok, ott elkerülték egymást, és aztán, hogyha mind a kettő tovább jut, majd hát, valaki, lehet látni.
Valaki hisz ebben a hideg-meleg golyó elméletben, akkor most biztos ezt szeretném az egész angolika.
Hát igen, ugye ott ráadásul hozzátéve egyébként, hogy tehát hogyha tovább jutnak, akkor biztos, hogy a Wembley-ben lesz még egy közös meccsük.
Legyen így.
Vagy hát
nem biztos, de...
Nem, még nem biztos, mert az elődöntőben...
Ilyeshetnek mind a ketten az elődöntőben.
Igen, de hogy legalábbis ott akkor a Wembley-ben még lehet egy közös meccsük.
No, játszunk egyet. Jó, megszokhatták már a hallgatók a klasszikus kis játékot. Mondok 5 nyomot, és ki kell találni, hogy kire gondoltam, aki hamarabb kitalálja, ő nyert. Jó, nem tudom, ez mennyire lesz nehéz. Szerintem könnyebb ez, mint az előzőek, de
nem tudom, hát
ember tervezisten végez.
Már háromból tudták.
Jaj. No, mondom az elsőt.
De igazuk van, sajnos ebben nem vagyok erős.
Na, mondom az elsőt. 3 nappal utolsó bajnoki meccse után ült a kispadon először vezetőedzőként. Ez a valaki, akire gondoltam. Tehát 3 nap telt el. 3 nap akkorában még játékos volt, 3 nap a később pedig már vezetőedzőként ült a kispadon. Jó, azért ebből lehet sejteni, de mi nem biztos, hogy tudni kell. Második.
Jó, lehet sejteni.
Oké, minden
eddigi... Hát ha olvasod ki a megoldást, akkor én is sejteni.
Minden eddigi bajnokságot nyerő csapatomban lépett pályára japán játékos.
Magyarországot kizárnám.
Oké. Okay. Azt mondod, a Honma Kazuo nem volt bajnok, azt mondod. Jó.
Japán. Minden baj.
Aha. Igen. Tehát nyert bajnokságot ezek szerint, sőt bajnokságokat, és minden ilyen csapatában volt a pályán japán játékos. A harmadik állítás. Csupán 3 olyan edző van, aki ellen már minimum 10-szer meccseltem, mégis negatív a mérlegem ellene. Ezek közül az egyik Carlo Ancelotti. Tehát nem egy rossz edző, akiről beszélünk.
Igen.
Gyorsan lett játékosból edző. Mindig alkalmazott japán játékost, amikor bajnokságot
nyert.
De
azt nem mondtad, hogy milyen szinten lett edző, ugye?
Hogy első azt osztály. Nem mondtam, nem első osztályról van szó. Uh-huh. Másodosztályról van szó. Ha a dátummal segítetek, akkor ez 2001. második hó 25-én játszott az utolsó bajnoki meccsét játékosként, és február 28-án már edzőként ült ugyanannak a csapatnak a kispadján. Jó.
Hát apukám.
A következő árukodó lesz. Ez a negyedik. 5 különböző magyar játékost is pályára küldtem topligás mérkőzésen.
Majdnem kérdeztem egy butaságot, de nyilván igen, volt. Tehát még egyszer, 5 különböző...
5 különböző magyar játékost is pályára küldött ez az edző topligás mérkőzésen. Most ha elmondanám ezt az 5-öt, akkor nyilván kitalálnátok. Vagy ha elmondanám, hogy melyik az a másik 2 edző, aki ellen negatív a mérlege. Ezt lehet, hogy elmondom, jó? Tehát az a 3 edző, aki ellen negatív a mérlege, minimum 10 meccsen. Az egyik az Ancelotti, ugye a másik 2 pedig Felix Magath és Ralf Rangnick.
Sejtettem, hogy valami német edzőről van szó, mert Bundesliga lehet az a terep, ahol 5 magyar játékosnak is szerepet adott.
Hát ebből az 5-ből 3-an a Bundesligában, 2-en a Premier League-ben léptek pályára. Jó, elmondom az 5-et, és aztán még gondolkozzatok. Minden idők legfiatalabb átlagéletkorú csapatával lettem Bundesliga bajnok.
róla beszéltünk, nem?
Hát lényegében akkor igen.
Na, Jürgen ki? Klopp. Jürgen Klopp. Uh-huh. Így van, Jürgen Kloppra gondoltam. Szuper,
mert hogy
hogy a Mainznál volt edző a másodosztályban három nappal. Később...
Három nap? Ez jó. Ezt mondjuk igen. Olvastam, de akkor ez...
Ugye
ez
a japán játékosai Kagawa, illetve Minamino, és a mostani bajnoki címre törő csapatban ott van Wataru Endo, és ugye az öt magyar játékos Bódog Tamás, Hajnal Tamás, Bajnár Bálint, Bogdán Ádám és Szoboszlai Dominik.
Bajnár is pár ellépett Bundesliga.
Csereként 13 percet játszott.
Egyszer.
Egy nagy sérülés hullám idején. Na, azt hittem, hogy könnyebb lesz egy kicsit, mert nagyon kötődött az adás.
Korábbi kettőnél nagyon gyorsan rávágtam valamit, és mindig valahol hibáztam, most nem mertem. Hát mondhatnám, hogy nyelvevem volt a második után egyébként, de
nem jó, igaz. Hát ez egy tanulási folyamat. Igen. Olyan, mint a magyar média Szoboszlaival.
Igen.
Na, menjünk tovább a hét témájára. Ugye a legutóbbi adásban már emlegettük így téma fölvetés szintjén Gera Zoltán bimbódzó edzői karrierét, vagy nem tudom mennyire bimbódzó, de hát most már ez egy jó ideje tart, de úgy Isten igazából talán most kezdődik el a másodosztályú Vasas kispadján, és én is kaptam sok visszajelzést arról, hogy erről beszélhetnénk hosszabban, milyen esélyei vannak Gera Zoltának, mit szűrtünk le abból, amit ő az 21-es válogatott kispadján föl tudott mutatni, és milyen esélyeket jósolunk neki a Vasasnál, ami nem egy könnyű terep egyébként. Hát sem fiatal, sem idősebb vezetőedzőként, legyünk őszinték. Ti mit gondoltok erről? Mert azért nyilván van benne egy olyan típusú potenciál, már csak a játékos pályafutásából fakadóan is, ami predesztinálja valamire, és közben amit eddig láttunk tőle, az meg meglehetősen ambivalens.
Én nekifutnék onnan, hogy ugye az a típusú játékos, aki ő volt, ez az ösztönös, zseniális elemekkel focizó típus a pályán, azért Magyarországtól függetlenül a világban is azért edzőként meg tud küzdeni azzal, hogy ami számára mint egy vízió a fejében összeállt, az másnál ez igazából meg sem fogalmazódik. És hát itt szerintem a legeklatánsabb példa az Thierry Henry, hogy belebukott a vezetőedzői munkáiba. Most ugye nyilván itt azért
elsős... Reméltem, hogy nem Geri nevűt fogod említeni.
Hát igen, őnek milyen víziói lehetek. Hozzátéve egyébként, hogy nyilván a jobb hátvéd pozícióját ő azért annó azt kimaxolta, csak hát igen. Mondjuk ott, hogyha már innen a jobb hátvéd pozíciójából, ha már valakinek a fejében megfogalmazódnak zseniális gondolatok, akkor ő a pálya közepe felé szeret menni, mint egy Trent Alexander-Arnold. De akkor zárójelet bezártunk.
Gary Neville-nek Kloppnál kellett volna játszania, igaz? És akkor lehet, hogy a fejlődés története is, edzői fejlődés története is más lett volna.
Nincs az a gond, hogy ott akkor a pálya közepén kijátszom, mert Neville nem.
Lehet, hogy azt is megtanulta volna, és tudta volna, ki tudja.
Lehet.
Más karakter természetesen.
Szóval ez egy probléma lehet. Ugye Ari például az is kiderült, hogy mint vezetőedző, lehet, hogy mint mondjuk edzői stábtag jól szól játékosokhoz, és megvan a szerepe, de mint vezetőedző például kifejezetten elefánt volt a porcelánboltban, amikor fiatal játékosokat tromfolt le például sajtótájékoztatókon. És én valahol ebben látok egy párhuzamot, és Gera Zoltán, aki itt tényleg a gyerekkorom, meg tényleg a fiatalkorom hőse, és most lehet talán azt mondani, hogy majd Szoboszlai Dominik lehet az, akit én jobb focistának látok a pályán, mint Gera Zoltánt láttam, mert az én életemben Gera Zoltán volt a legjobb magyar focista. Nyilván emiatt nagyon szeretném is én a magam részéről, és szerintem még sokan, hogy jó edző legyen belőle, és hogy meglegyen ez a folytonosság, de ez szerintem problémát jelenthet, hogy ő hogyan veszi azt a fejében, hogy az, amit mondjuk esetleg elgondol, az nem annyira egyértelmű mondjuk a játékosai számára, és hogyan tud mondjuk akár együtt dolgozni velük.
És ugye az van, hogy ennek, bocsáss meg, a kulcsa a kommunikáció. Tehát, hogy hogyan tudom a fejemben megszülető gondolatokat a lehető legérthetőbben, legvilágosabban átadni, és ráadásul itt futballistákról van szó, akiknek ugye viszonylag kevés támpontot kell adni, nagyon világosan, egyszerűen mondjuk egy mérkőzésöt, vagy egy fél időben, tehát korlátozott az idő, a hely, a lehetőség. most akkor nem akarok belemenni a befogadási képesebb, de rengeteg dologra kell figyelni, tehát nem egyszerűen dehonestálnám, mondom ezt a futballistákra. Ez egy külön
most
képesség.
Most elmondható, azt mondják, igen, hogy három dologra tud figyelni maximum. Ez ebben a stressz helyzetben, teher alatt, 180-as pulzussal, bármilyen labdajátékban egy sportoló. Tehát ugye ez egy kimutatott tény.
Igen, arra akarok kijukodni, egy edzőnél iszonyat fontos skill az, hogy a kommunikációs készségei milyenek. És most nem arra gondolok, hogy aki televíziós szakértőként, vagy egyébként a nyilatkozataiban mennyire tud szofisztikáltan fogalmazni, abból lehet következtetni arra, hogy edzőként esetleg milyen ebben, de hogy ez azért egy komoly ilyen szűk keresztmetszet lehet egyébként akár Gera Zoltánnál is, nem?
Én a Zolit nyilván ismerem személyesen is, és másképp is látom, mint amit sejtetnek a szavaid. Én azt látom az Zolin, hogy neki van fejlődési folyamata. Ez egyértelműen leszűrhető 2019 mondjuk júliusától, amikor megkapta, nyáron kapta meg, amikor lehet, hogy a hónapban tévedek az U21-es válogatott, az első időszakát, meg mondjuk a ketté osztjuk a második időszakának az eredményességét. Tehát ez feketén-fehéren látszik, és ez nem biztos, hogy csak annak köszönhető, hogy egyébként a magyar labdarúgó utánpótlásból is mondjuk 19 és 21-22 között még milyen kvalitású labdarúgók jöttek ki, és 22-24 között milyen labdarúgók érkeztek, vagy lettek 21 évesek. Mennyit segített ez a fiatal szabály játékpercben, stb., hogy ezek a gyerekek többet játszottak. Én ott látok fejlődési folyamatot nála mind a játék elképzelésében, mind a játék minőségében. Ugyanakkor nyilván egy klub, az egy teljesen más történet, és a Zolinak az edzői karrierje, a klub edzői karrierje, az most kezdődik. Most van az, hogy 365 napon keresztül adott 25-27 emberrel fog együtt foglalkozni, és ezt a 25-27 embert kell egy irányba terelje, nem három nap felkészülés alatt, hanem folyamatosan. Hogy ez milyen fejlődési irányt fog mutatni nála, ez még nyilván a jövő zenéje, de az biztos, hogy a Zolinak a tapasztalati tudása szerintem a más nagyon komoly nemzetközi téren és nagyon komoly edzőktől ellopott taktikai tudása, vagy megtanult taktika, ellesett, inkább az a jobb szó, ellesett taktikai tudása is meg lehet. Az viszont számomra nagyon kérdés, amit te feszegetsz, hogy egy magyar öltözőben ezt hogyan tudja keresztül vinni, ezt a típusú akarat. Tehát megvan-e neki az a fajta karizmája, mert a neve megvan, a tekintélye megvan, a pályafutási tekintélye megvan, de azt szokták mondani, ugye, hogy még egy ilyen közkeletű számot mondjak, hogy ez körülbelül 3-4 hétig tart, mert 3-4 hét után veszi le az öltöző azt, hogy meddig mehet, és ahogy mondjuk Rajci Péter fogalmazott egy nem olyan rég hasonló podcast beszélgetésben, hogy második nap mondták azt, hogy ezt megesszük, ezt az edzőt reggelire.
Nagyszerű. Köszönjük.
Beleshetünk egyébként, amit itt mondtál, hogy a karizmája hogy van meg. Itt egyre több olyan öltözőbe kukucskálós dokumentumfilm jött ki a magyar válogatottról, ami alapján azt lehetett látni, hogy abban a hierarchiában, nyilván ez itt most máshogy fog kinézni, de abban a hierarchiában a válogatottnál lehetett akár ő ugye a korosabb játékos, vagy a csapatkapitány, vagy, de nem ő volt.
De játékosként más, de játékos más is volt, a játékosként ő nem félt odavágni az ellenfélnek, sőt, olyan kemény volt, mint a kruppacél.
De
viszont ezt emberként is ismer a Zolit, hát egy édes aranyos gyerek, tehát egy olyan srác, hogy egy imádnivaló srác, így hétszik, jó gyerek, jó szívű, tiszta lelkű ember.
Szerintem minden egyesztusából árad.
Ha láttad ezt a Még 50 perc című dokumentumfilmet, amiről most részben beszélsz, számomra az döbbenetes volt, hogy tényleg nem ő volt az öltözőben az, aki vitte a prímet, mint akár akkori csapatkapitány, szellemi vezér, vagy nem ez jött le ebből a dokumentumfilmből.
Ami nem baj, mert lehet, hogy ő felismerte, hogy ő neki ebben a szerepe nem az van, hogy hangos legyen, nem az van, hogy motivációs beszédet tartson, mert arra van más.
De a pályán viszont mutogatott ilyen jeleket.
Igen.
Persze.
Amit pedig itt mondtál, abból kifolyólag, tehát hogy van, vagy volt legalábbis egy ilyen fejlődési fázis az eredményekben, olyan szempontból szerintem mindenképpen, amit lehet látni, és minden egyes új edző azért, hogyha, hát most ez csúnya lesz, de romhalmazt vesz át, vagy ő veszi át ott az uralmat, akkor a védekezést rakja rendbe. Ez most már tendenciaként kimutatható minden egyes nagy csapatnál is így van. És ebben egyébként volt arra mutató jel, hogy ez a válogatottnál, az utánpótlás válogatottnál is egy elképzelés volt, és egy szándék, ami szerintem egyébként jó indulás volt. Más kérdés, hogy pont azért, mivel itt ezeket az ilyen napokat csipegetik le a szövetségi edzők ezeknek a játékosoknak a fejlődéséből, ez nem mehetett végbe nagyon-nagyon gyorsan és fergeteges sebességgel. Ami adott esetben akár most itt elindulhat, és gyorsabban látványos. Igen, lehet. Ez... Egyébként most itt az első mérkőzésein úgy néz ki, hogy azért alapvetően ezzel megint nem lesz gond, és megint azzal lesz gond, hogy a Vasas hogy szerez gólokat.
Igen, egyébként ez érdekes, mert két oldalú dolog, amit mondasz, tehát sokkal gyorsabban lehet fejlődni is, mert egyértelmű egy fejlődési tendencia, tehát az eredményekben nem is annyira látszik, de valaki látta mondjuk a skótok elleni itthoni meccset, ami 0-0 lett. Kifejezetten jó játékép volt, kifejezetten biztató játékép volt, egyébként az A válogatottól átvéve nagyon sok elemet próbálgatva, hogy ezeket a túltöltéseket, ezt a nem ez az inkább labdához pozícionált
nyilván egy koncepció játék, része is.
Tehát ez mutatja az ő tudatosságát. Védekezésben nem tudom, belgák ellen 0-6-os XG-t engedtek, bárki kaptak, de az sokkal jobban festett, mint az első időszaka a hazai EB-vel bezárólag, ahogy tényleg mindenki 4-et.
Szabad ne feled, ezt lehet, hogy ezt nem mint edzők, tehát hogy ezt lehet, hogy Marco Rossi és a stáb határozza meg, hogy milyen formában kell játszani egy utánpótlás válogatottnak, hiszen arról láttunk már modelleket Angliában is, például a Southamptonnál, amikor leigazolták rá a Fázenhütőt, ő megcsinált egy játéktervet, hogy ezt a struktúrát szeretném elvárni az akadémiáról kijövő játékosoktól, hogy azon nyomban bármikor bevethessem őket. Ezt most a Liverpoolnál is láttuk a Liga Kupa döntőben, hogy szinte mindegy az edző szerepe, persze van hozzáadott értéke, de van egy nagy modell, vagy egy struktúra, ami alapján a játékosokat el kell helyezni a szerepükben, hogy aztán adott esetben bármikor zökkenőmentesen lépjenek egy felnőtt fociba, és elhelyezhetőek legyenek ott is, és lehet, hogy pont amiatt, mivel látszódott azért hasonlóság az alválogatott játékához, hogy lehet, hogy van egy ilyesfajta kimondott vagy kimondatlan stratégia.
Én beszéltem néhány olyan szakemberrel, háttéremberrel, aki dolgozott együtt a Gerával az elmúlt időszakban, és kifejezetten erről is kérdeztem őket, és ez részben igaz, amit mondasz, de hogy ez a mindennapokban egy kicsit ennél kevésbé központosítottan működik, egyszerűen tényleg arra van szó, hogy a Rossi mögött dolgozó háttércsapat, a Beregi Pisték vezetésével, egyébként a Gera Zoli mögött működő videóelemzői stábbal hosszú ideje, tök jó személyes kapcsolatban segítik egymást, megosztják az információkat, és egyébként Gera is sok mindenben támaszkodott az elemzői csapatára, tehát ebből a szempontból kifejezetten egy progresszív vezető volt. Egyébként még azt hallottam róla ezekből a beszélgetésekből, hogy kevésbé ilyen menedzser típusú edző, hanem inkább ez a tanár típusú edző, aki bemegy, megmutatja, foglalkozik a játékosokkal külön-külön. Ellenben például a stábja kiválasztásában nem biztos, hogy kellően keménykezű vagy tudatos. Ugye itt azért vándoroltak az emberek Sándor Györgytől, Vancák Vilmoson, Vég Zoltánon át, most ugye Szélesi jött a rosszusokat hazai EB után, most a Csizmadia Csabát vitte magával tovább a Vasashoz, akivel most talán 5 hónapja dolgoztak itt a válogatottnál, tehát viszonylag nagy volt a fluktuáció ebben a háttércsapatban, itt lehet, hogy nem volt elég erős kezű, és amit még hallottam
hát
róla...
Az egyébként szerinted az ő döntése? Mert szerintem meg nem az ő döntése, hiszen ugye...
Azt ők válogatott... Szélesi nem az ő döntése volt, a többieket nem
tudom. Egy válogatott edzői stáb azért az tud úgy is cserélődni, hogy bocs, kaptam egy állást itt, viszontlátásra megyek oda.
Nyilván.
Azért egy U-válogatott edzői stáb az éves szinten mondjuk 7-8 mérkőzés, és közben meg idézőjelben malmozás, pontosabban meccsre jársz, normál esetben nézed az utánpótlás válogatott játékosokat itt, ott, amott, meg videón, stb.
Vagy nézed a top focit. Ezt hallottam még a Geráról, hogy ez a típusú futballlátásmódja neki elég erős, nyilván a játékos pályafutásából is fakadóan, de ha azt mondaná neki, hogy akkor nézzük meg, hogy hozza ki a labdákat az Inter, vagy mit csinál a Brighton, akkor ő tudná, mert hogy néz meccseket, és hogy mondjam ezt finoman, hogy ez nem annyira, azt gondolnánk, hogy ez egy minimum követelmény edzőként dolgozóknál, akár az MLS környékén, de hogy állítólag nem annyira mindennapos, hogy valaki ennyire napra kész legyen a top futball trendjeit, taktikai trendjeit.
Ami viszont nagyon jó hír.
Mondjuk el pozitívumként.
Abszolút így gondoltam. Szóval kíváncsi vagyok, mert ugye arra akartam kiukadni itt az Andris mondatai kapcsán, hogy lehet gyorsan is fejlődni, de közben a klubfutballban, a másik irány, a negatív irány dolog is gyorsabban megtörtént.
Én egyetlen dolog miatt féltem egyébként az Olit, és kicsit erre is utaltam az előző kicsit hosszabb monológomban, hogy azért a Vasas öltözője, vagy kispadja, az egy elég nehéz terep. Tehát ott látjuk azt, hogy nagyon sok edzőnek, nála tapasztaltabb, NB1-es szinten tapasztaltabb edzőnek is beletörött a bicskája, olyannak is, aki már bizonyított itt, ott, amott. Nem egy egyszerű öltöző a Vasas. Hogyha ebben ő egyébként tud fejlődést mutatni, és ad abszurdum, ez eredménnyel is jár, följut a Vasas az első osztályba, és ott egy kicsit egyszerűbb játék környezetbe, és ezt értsd arra, amit mondok, hogy mondjuk a NB2-es meccseken átlagban 40 szabálytalanság van, az NB1-eseken már jóval 20 alatti az átlag, tehát ott azért most már sokkal inkább a futballal törődnek a csapatok.
Hát az NB2 az nem foci, az valami.
Hát az esküszöm neked, az NB3 ilyen szempontból jobb, mert az NB3-ban egy rakás akadémiai csapat utánpótlás csapata van, amelyik fölfele húzza azt a játék felfogást, amit egyébként ugye az NB1-es csapatoktól is ellesnek, ők úgy próbálnak játszani, de az NB2-re ez nagyon nem igaz. Az valami hajmeresztő, hogy ott mi történik. Most ugye heti szinten nézek NB2-es meccseket némi érdekeltségből is. Hát az néha eltakarom a szememet. Na mindegy, de ebben ne is menjünk bele. Tehát az egy teljesen más közeg. Én azt is el tudom képzelni, hogy sikerül egyébként megugrani most ezt a hajráversenyben, ezt a feljutást a Vasasnak, akkor lehet, hogy egyébként egy jobb terepen jobban is tudja majd érvényesíteni az ő edzői elképzeléseit a Gera Zoli, mint most itt az NB2-ben ebben a hátralévő, nem is tudom, 10-11-12 fordulóban.
Nagyjából.
És ugye van azért erre ez az új menedzser pattanás nevű megfogalmazás, aminek egyébként azért láthatóak bizonyos jelei külföldi fociban. Most itt ez tényleg, ahol, hogy mondjam, kicsit szofisztikáltabban megy a játék, és tényleg ezek érvényre juthatnak, hát nem tudom, hogy ez a közege. De ez egyébként létező, meg működő stratégia. Akár egyébként ez sok csapatnak, amely mondjuk kiesés ellen a végén, amikor már úgy néz ki, hogy de nagyon
vége. De Pikét akarok, a mezőörs elleni kupa meccsen ez nem látszott, ez a pattanás.
Igen, nehéz. És az eddigi meccsekből is nehéz.
Hogy van 0-0, 1-0, 0-0.
Igen. Uh-huh. Igen.
Jó, hát figyeljük majd tovább, hogy hogyan alakul ez Gera Zolival. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok ma, és köszönöm a hallgatóknak és a figyelmet. Tartsanak velünk a jövő héten is. Mára ennyi volt az Itzer. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!